Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb és leghasznosabb informatív anyagainkat. Gazdaság élénkítő és keresletnövelő hatása lesz jövőre a lakhatást és a hitelpiacot érintő kormányzati intézkedéscsomagnak, ezt véli egy ingatlanpiaci szakértő. Az Otthon Centrum elemzési vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári pénzek lakás célra történő felhasználása leginkább önerőkiegészítésre vagy felújításra elég. A fiatalok zöld lakásvásárlási hitelprogramja viszonylag szűk kört érint. Sókító Tibor szerint a lakás- és kollégiumépítési tőkeprogram viszont a kínálat bővítésével segíthet visszafogni az árak és a bérleti díjak elszabadulását. Lakatos László interjúja következik.
Ugye ennek a 21 pontos gazdasági akciótervnek, amelyet a kormány meghirdetett októberben, tulajdonképpen az ingatlanpiaccal vagy a lakhatással összefüggésben kb. 8 jelentősebb intézkedése van. Ezekről beszéljünk egy kicsit. Kezdjük talán azzal, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári pénzek adómentes felhasználása lakás célra, hogy látod, mennyire szólhat bele bármiképpen is az ingatlanpiacba?
Hát szerintem lesz olyan réteg, akinek már elég hosszú ideje van ilyen megtakarítása, és akkor elgondolkozhat azon, hogy nyilván önrésznek tudom leginkább értelmezni, viszont ugye ez a lehetőség, ez nem csak lakásvásárlásra van megnyitva, hanem felújításra is. És nekem az az érzésem, hogy azért nagyobb arányba lesznek olyanok, akik mondjuk egy hűtéskorszerűsítésre vagy valamilyen komfortnövelő beruházásra fogják felhasználni, amennyiben csak egy ilyen néhány milliós keretük van, illetve ugye van a felújítási program is, amivel akár ezt lehet kombinálni is. Tehát, hogyha valaki egy komolyabb rekonstrukcióba gondolkozik, akkor ugye van ez a 3 plusz 3 millió forintos sztori, és azt még ki tudja egészíteni, tehát egészen komoly felújításokat is el lehet végezni. Én azt gondolom, hogy talán aki felbontja a nyugdíját és lakhatási célú beruházást fontolgat, az elég nagy arányban inkább a felújítási piacon fog megjelenni, mint a vásárlási piacon.
Ráadásul ez egyfajta ilyen nyugdíj előtti öngondoskodásnak is tekinthető, hiszen aki egy rendes felújítással, esetleg napelemparkkal szinte nullára redukálja a költségeit az otthonában, az komolyan tett azért, hogy a nyugdíjas éveiben emberhez méltó életet éljen.
Igen, itt nyilván az is egy kérdés, hogy tényleg kinek milyen időtávban van mondjuk reálisan a nyugdíj. Én azt gondolom, hogy nyilván itt egy gazdaság élénkítő lépésről van szó, tulajdonképpen a megtakarítások egy részének a piacra való átcsatornázását jelenti. Azt gondolom, hogyha lakásvásárlást nézünk, azért ott egy nagyobb lélegzetvételre van szükség, mint amit átlagosan egy ilyen nyugdíjpénztári megtakarításban ma benne van. Tehát mindenképpen a vásárlás az valamilyen hitellel kombinált módon tud történni. Viszont mivel itt ennek az összegnek a felhasználásában a felújítás is megengedett, én azt gondolnám, hogy ez lesz a fő csapás irány, de meglátjuk.
Viszont az 5%-os lakáshitel kamat plafon a fiatalok első zöld lakására, az egy figyelemre méltó ötlet, bár ugye eléggé behatárolt a feltételek miatt, viszont talán most először jelenik meg valódi energetikai kikötés egy ilyen támogatással kapcsolatban, mert ugye itt már A pluszos energetikai besorolási követelmény van, tehát ez egy valódi zöld megoldás, úgy, hogy közben azért segítenek a fiataloknak.
Így van, itt az ellentmondás az egy picit az, hogy a négyzetméter ár az korlátozva van, és a kérdés az, hogy vélhetően ezek az ilyen magas energiahatékonyságú ingatlanok azok újépítésűek lesznek, vagy valamilyen mély felújításon átesett ingatlanok. Ezekből mekkora készlet áll rendelkezésre? Én úgy gondolom, hogy itt azért a megyei jogú városok kínálata lesz az, amelyik leginkább találkozhat ennek a hitelterméknek a célcsoportjával, illetve a megfelelő paraméterekkel leginkább ott fognak találni az érdeklődők ilyen lakásokat. A fővárosban azért a újépítésű átlagár az ennél már magasabb szinten van.
Mert ugye 1,2 millió forint alatt kell maradjon a négyzetméter ár, úgy, hogy egyébként a lakásnak a nagysága is megvan szabva, tehát 60 négyzetméter alattinak kell lenni, ott ugye a fajlagos négyzetméter ár pedig magasabb.
Igen, de a 60 négyzetméter ez egy átlagos lakás alapterület, mert itt azért ezek már 2,5-2-3 szobás lakóingatlanok is lehetnek akár, hát nyilván nagyon hatékonyan beosztva ezt a 60 négyzetmétert. Azt gondolom, hogy ez egyébként első lakásvásárlóknak ez egy ideális alapterület. Itt inkább az a kérdés, hogy jelen pillanatban, illetve rövid távon hány ilyen most átadásra kerülő újépítésű, ilyen magas energiahatékonyságú lakó ingatlan van, és mondjuk aki akar a saját lakó környezetében vásárolni, és mondjuk emiatt nem akar a város másik végére költözni, az vajon fog-e ilyet találni?
Budapesten egyébként elképzelhető, hogy lehet találni ilyen újépítésű lakást a külvárosban?
Én úgy emlékszem, hogy az átlag négyzetméter árakban már ennél magasabb a külső kerületekben is. Nyilván itt az egy érdekes kérdés lesz, és itt most nem látom a nagyon apró betűs részleteket, hogy nyilván egy használatba vételi engedélyre lesz szükség, de el tudok képzelni olyan műszaki mixet, amiben adott esetben a kivitelező valamilyen kompromisszummal esetleg alább tud menni. Itt a nagy kérdés az az, hogy a meglévő készleten lévő lakásoknál, tehát amelyeket mondjuk már hosszabb ideje tartanak a piacon, és ezért esetleg egy korábbi árszintre voltak beárazva, hogy azok között lehet-e egyáltalán ilyet találni még, mert gyanítom, hogy általában a jó áru lakások kelnek el a leghamarabb. Az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk valaki esetleg akcióként tud-e meghirdetni 2 év múlva átadásra kerülő, ma még csak terv szinten létező lakást, és hogy akkor ezeket hogyan lehet. Én azt gondolom, hogy itt viszonylag szűk a kínálat. Itt egyébként erről a bejelentésről megjelent első elemzések írják is, hogy körülbelül a kormányzat az egyes intézkedésekhez milyen volumeneket társít, és ez azért nem tűnik olyan nagyon jelentősnek. Tehát a nyugdíj megtakarítások vonatkozásában ugye 300 milliárdos mozgásokat feltételeznek, itt viszont néhány 10 milliárd forintnyi új hitelről beszélünk. Tehát szerintem elég realisztikusan látszik, hogy itt annyira be van szűkítve ennek a felhasználási területe, ami azért lassítani fogja, vagy legalábbis bekorlátozza, hogy itt mire lehet számítani.
Előkezdtünk egy olyan ponthoz, ami talán valóban nagyságrendileg javíthat a lakáskörülményekkel. Nem tudom, te hogy látod, de mondjuk ez a lakás- és kollégiumépítési tőkeprogram, ami ugye kifejezetten a fejlesztőket támogatja, bár itt is vannak elég komoly megkötések, de ugye a legnagyobb probléma az elérhető bérlakás, illetve az egyetemisták számára megfizethető és jó minőségű kollégium. Ezen azért valószínű, hogy tud lendíteni ez a programpont.
Igen, mindenképpen nagyon üdvözlendő, hogy gyakorlatilag a korábban is említett támogatások, illetve az elmúlt években különböző formában elérhető családtámogatások, lakás támogatások, ezek jellemzően a keresletet erősítették. Tehát azokat a háztartásokat helyezte egy jó pozícióba, akik lakást szerettek volna vásárolni. Na most a piacnak van egy ilyen farkas törvénye, vagy egy ilyen logikája, hogy minél többen lépnek be a piacra, minél többen keresnek lakást megvásárlási céllal, hogyha ehhez nem tud fölnőni a kínálat, akkor a meglévő kínálat elkezd drágulni. És azért ezt nagyon durván láttuk, gyakorlatilag 2013-14 fordulójától a magyar lakáspiacon az átlagárak azok folyamatosan emelkedtek. Gyakorlatilag 2019-20 fordulójára 2-szeres, 2,5-szeres bizonyos helyeken akár 3-szoros érték növekedést láttunk, tehát valaki mondjuk a 2012-13, tehát az előző nagy pénzügyi válság mélypontján tudott beszállni a lakáspiacra, az nagyon kedvező hozamot, illetve úgy mondanám, hogy értéknövekedést tudott realizálni, hogyha mondjuk 2020 táján adta el, vagy 18-19 táján adta el a lakását.
Sőt, ha várt egy néhány évet, akkor még jelentősebbet, hiszen itt 20 után aztán még újra belódultak az árak.
Így van, tehát igazából nagyon rövid időszakokban volt valamennyire, inkább azt mondanám, hogy stagnálás, vagy egy nagyon pici visszaesés volt tapasztalható, de aztán olyan hirtelen és olyan gyorsan visszafordult ez a folyamat, hogy azóta folyamatos növekedést látunk, és a várakozások nagyon pozitívak. Tehát ugye a makroelemzők szinte egyhangúan mondták azt, hogy bizony a lakáspiacban beszálló van, és nyilván azt is látjuk, hogy ezek az intézkedések, valamint az egyébként lejáró állampapír állományból is felszabaduló, nem csak hozam, de akár a tőke egy része is megjelenhet a jövő év folyamán a lakáspiacon. Tehát ez megint csak ezt az egyensúly helyzetet fogja olyan irányba tolni, ami vélhetően a lakás árszínnek a növekedését fogja generálni. Na most pont ez az az intézkedés, amelyik abban próbál segíteni, hogy a kínálat is bővüljön. Tehát ne az árnövekedés motiválja a fejlesztőket csupán, hanem a megfizethetőbb kategóriákban is jelenjen meg komolyabb kínálat, és ezen belül például megjelenik a bérlakás is, ami nagyon fontos, hiszen a gazdaságnak egy nagyon fontos éltető ereje az, hogy legyen rugalmas a munkaerőpiac, tehát hogyha valahol teremtünk munkahelyeket, oda viszonylag gyorsan, rugalmasan be tudjanak költözni az emberek, és ez nem segíti, hogyha a vásárlást erősítjük, hiszen ahhoz, hogy valaki bármelyik településről egy nagyváros közelébe költözzön, az első lépés az az, hogy gyorsan találjon magának egy átmeneti időszakra lakhatási megoldás, és ezt a bérlakáspiac biztosítja, és hogyha ebbe intézményes szereplők be tudnak lépni, és egy komolyabb portfólióval, az segíti egyébként a bérleti piacnak az ár szintjét is valamilyen szinten moderált keretek között tartani.
És van itt még néhány intézkedés, amely a lakhatást vagy a munkaerő mobilitását is segítheti, például a 150 ezer forintos kedvezményes adózású munkáltatói lakás célú támogatás, ez ugye talán okozhat némi bérleti drágulást is, de mindenképpen segítség, illetve itt van még, hogy a szépkártya egyenleg fele felhasználható lakásfelújításra. Erről most ne beszéljünk, inkább azt gondolom, hogy érdemes még egy pár szót beszélni az Airbnb, vagy hát a rövid távú turisztikai célú lakáskiadás szigorításáról. Ez az intézkedés mennyire járulhat hozzá ahhoz, hogy több legyen a jobb minőségű és ugyanakkor megfizethető áru bérlakás?
Hát itt van egy adó emelés, ami nyilván ezt minden ebben a szolgáltatásban résztvevő szereplő el tudja dönteni, hogy ez most annyit ront-e a hozamán, hogy adott esetben felhagy ezzel a tevékenységgel. Erre nekem nincsen, tehát mi ugye nem otthoncentrumként nem foglalkozunk ezzel a rövid távú bérbeadással, tehát ebben nem tudok állást foglalni. Azt látom, hogy azokban a fővárosi belső kerületekben, ahol a szigorítás volt, illetve ahol a COVID időszakban láttuk azt, hogy ellehetetlenült az Airbnb és hasonló platformokon kiadott lakásoknak az üzemeltetése, ott viszonylag sok ilyen ingatlant kivettek ebből a piacból, és vagy hosszú távon próbálták bérbeadni, vagy eladták. Tehát abban az esetben, hogyha olyan szinten megrövidül a kiadható időszak, ami üzletileg ellehetetleníti, vagy megkérdőjelezi ennek a tevékenységnek a végzését, én azt gondolom, hogy akkor viszonylag nagyobb számban a hosszú távú bérleti piacon fognak megjelenni ezek a lakások, ami ezt a lakáskínálatot fogja bővíteni, ami ilyen szempontból az áraknak legalább a stabilitását fogja elősegíteni. Nem biztos, hogy ettől az ár növekedés teljesen leáll, de biztos, hogy lesz olyan pillanat, hogyha itt nagy számban jelennek meg ezek a viszonylag egyébként jó minőségben felújított és jól karbantartott lakások, az stabilizálhatja ezt a piacot.
Kijöttek a friss inflációs adatok. Ebből kiderül, hogy átmenetileg gyorsult az infláció novemberben, de a jegybanki tolerancia sávon belül maradt. Éves szinten a fogyasztói árak 3,7%-kal növekedtek, havi összehasonlításban pedig 0,5%-ot emelkedtek. Az inflációt elsősorban az élelmiszer árak húzták fel, és az üzemanyagok is drágultak. A Makronóm Intézet szenior gazdasági elemzője Molnár Dániel elmondta, hogy decemberben az infláció a bázishatások miatt tovább gyorsulhat 4,4%-ra, de év elejétől lassulhat az áremelkedés üteme. Mach Máté interjúja következik.
az, hogy a novemberi adatok, különösen ugye a havi áremelkedés kissé magasabbak az októberinél, az most azt jelenti, hogy az infláció újabb gyorsulása várható, és esetleg egy növekedési spirál kialakulását vetíti előre, vagy a növekedés csak átmeneti?
A növekedés csak átmeneti. Megnézzük az elemzői várakozásokat, az éves 3,7, illetve a havi 0,5%-os infláció még kisebb is, mint amit vártak. Elmúlt évben is tudhattuk, hogy az idei év végén lesz egy gyorsulás, ez a bázis hatásokból következik. Tavalyi év végén alacsony kereslet, valamint a kedvező mezőgazdasági termés miatt havi árcsökkenések voltak. Ezek most kiesnek, és ezek helyébe különböző okok miatt áremelkedés lép be. Ez pedig természetesen okozza az infláció emelkedését, gyorsulását. De még ezzel együtt is az infláció a jegybanki toleranciásávon belül alakul. Semmi nem utal rá, hogy ismét bekövetkezik 2022-ben tapasztalt gyorsulás. Tehát ha előre tekintve nézzük, decemberben még lesz egy áremelkedés a várakozások szerint, előrejelzésünk szerint nagyjából 4,4%-ra, azonban januártól ismét csökkenés következett be az inflációban. Ez több tényező is eredményezi, kifutnak egyes hatások, például a szolgáltató szektorban elterjedt visszatekintő infláció követő árazás, amit az idei év elején például a telekommunikációs szektor vagy a bankszektor is alkalmazott, hogy a 2023-as infláció alapján emelte a díjtételeit, ez jövőre már nem fogja felfelé hajtani az infláció. Ha ez kifut, akkor ismét lassulás mutathat az áremelkedésében. Nagyjából egy-két hónapig még kiléphetünk a jegybanki toleranciásába, azonban arra számítunk, hogy utána ismét lassul majd az áremelkedés ütem.
Az élelmiszerárak mellett milyen tényezők húzták fel leginkább az inflációt novemberben?
Az élelmiszerárak esetén, ami magasabb áremelkedést okozta, leginkább a gyenge mezőgazdasági termés volt, valamint voltak egyedi tételek is, például a tojás esetében szlovákiai madárinfluenza, ami miatt a csirkállomány jelentős részét le kellett vágni, ez hiányt eredményezett, és az egész régióban felhajtotta a tojásárakat. Ami még felfelé húzta az árakat, az egyrészt a szeszes italok dohányáruk, itt 4%-os növekedés volt, valamint a szolgáltatások. A szolgáltatások esetében, ahogy már említettem, ez a visszatekintő inflációvető árazási gyakorlat az, ami leginkább hajtotta az árakat. A szolgáltatásoknál megfigyelhető volt az inflációs időszakban is 2022-ben, hogy sokkal lassabb volt a felfutás. Élelmiszerárak még a csúcson voltak, a szolgáltatásoknál később következett be. Itt a leszetés is kissé el van csúszva. Tehát ezt láthatjuk most, hogy később tetőzött és később csökkent. Itt mindenképpen lehet arra számítani, hogy jövőre még tovább lassul majd az ütem. Nem fogják szolgáltatások felfelé húzni a teljes inflációt. Viszont ha a havi rátát nézzük, akkor amit ki kell emelni, az az üzemanyagárak. Az üzemanyagárak esetében két dolog, ami elsősorban befolyásolja éven belül az árak alakulását. Egyrészt a világpiaci kőolajárak, itt aminek befolyásolási hatása van, hogy mi történik a Közel-Keleten. Októberben ismét erősödött a feszültség, most a szíriai helyzet miatt szintén turbulensebb időszakot érünk át, valamint a dollár árfolyama. Dollár esetében jelentős erősödést láthatunk nagyjából szeptember vége óta. Itt az amerikai elnökválasztás után kialakult helyzetet kell kiemelni. A piacok Donald Trumptól vámokat várnak, ami inflációt gerjeszt és magasabb amerikai kamatszinteket. Ez pedig természetszerűleg erősíti a dollárt. Így pedig a Magyarországon beszerzett kőolajt dollárban fizetünk érte, ami pedig drágább lesz. Emiatt is van az, hogy havi alapon a üzemanyagárak jelentősen 2,4%-kal emelkedtek, érdemben hozzájárulnak a havi inflációhoz.
Önök a Ma reggeli Monitor legfrissebb adatait, legérdekesebb beszélgetéseit hallották. Természetesen ajánlom figyelmükbe a Trend FM bővebb hírösszefoglalóját este 5 órakor, és holnap reggel ismét jelentkezik a reggeli Monitor, ezúttal Lakatos László lesz a szerkesztő, és Nagy Károly a műsorvezető. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.